Jézus sebeidnek védője, vigasztalja lelkemet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk a 25. Zsoltárban, a 15. verstől a 18. versig a következőképpen. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek, böjt harmadik vasárnapjának a bevezető zsoltára ez, hogy szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. A böjti vasárnapoknak az igéit vesszük sorra, az ötestén, a virágvasárnapé már nem kerül sorra, és amikor ezt elmondhatom, hogy a böjti időszak vasárnapjainak bevezető zsoltár igéi ezek, akkor arra is hadd hívjam föl a figyelmet, hogy a vasárnapok ki vannak véve a böjti időszakból. A 40 nap az úgy jön ki, hogy 6-7 egészen nagy szombatig, a hétköznapokkal, 6x6 az 36, és előtte 4 nap halmazó szerdától, ahogy ezt régiesen nevezik Magyarországon szombatig. A vasárnapok ki vannak véve mindig a böjti időből. Miért? Mert a vasárnap a feltámadás napja. Hát magyarul ilyen ronda neve van. A magyar népünknek a földhöz ragadt gondolkodását sokszor az ünnepek nevei is kifejezik. Ilyen a vásárnap, ilyen a húsvét, hogy a nagy böjt után újra lehetett húst tenni. Tehát pont a lelki tartalom maradt ki ezekből. Míg például milyen megdöbbentő oroszul a vasárnapnak az a neve, Voskresenje, feltámadás. Igen, a feltámadás napja. Ezekben a zsoltár igékben mindig ott van a bűnbánó böjt mellett, és annak közepette is. Annak a szépsége, annak a felragyogása, hogy kicsoda az Úr, a kegyelmes Isten, akihez járulhatunk. Ott lenne a kerítés, ahogy hallottuk tegnap, ahogy az izraelitáknak nem lehetett csak úgy bemenni a Szent Sátor területére sem, meg a templom területének bizonyos részébe. De az új szövetség népe már tudhatja, megtörtént a tökéletes áldozat. Jézus Krisztus kereszt halálában elvégeztetett a mi megváltásunk. Még a jeruzsálemi templomban a szentek szentjét elválasztó kárpit is fölülről lefelé meghasadt. Mert szabad út nyílt az Isten jelenlétébe. De csak is a bűnbánó bűnösnek Jézus nevében. Akinek immár az Úrra irányul a tekintete, a lelkének a tekintete, az Isten bárányára, mert böjt harmadik vasárnapjának, amifelé tartunk, és majd, ha odaérkezünk, mert megtart Isten bennünket, épp az a nagy témája, hogy az Isten bárányára tekintsünk. Ahogy keresztelő János is rámutatott, amikor már megértette Jézus megkeresztelkedése, a Jordánban való alámerítkezése után, hogy kicsoda Jézus valójában. Íme az Isten báránya, aki elveszi, hordozza a világ bűnét. És ez visszautalás az Ézsaiás könyve 53. részének a proféciájára. És az a bizonyos héber szó, a nászá szó, ami itt is előfordul ebben a zsoltár ige szakaszban, az jelenti azt is, hogy fölvenni, például ott is, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fölnevedd, jelenti azt is, hogy elvenni, és jelenti így módon a bűnbocsánatot. Több szava is van a bűnbocsánatra a héber nyelvnek, ilyen a szöliha például. Elengedés. De ez a násza héber ige is azt fejezi ki, hogy elveszi a bűnt rólam az Isten. Hogyan történhetett ez? Úgyhogy az Isten báránya vette magára. Rátekintünk mi? Igaz már az én szívemben is? Ez a hatalmas kijelentés, hogy szemeim állandóan az Úrhoz kötődnek, ráfigyelnek. Az eredeti szövegben nincs is ott az, hogy néznek. Szemeim állandóan támít az Úrhoz. Már nem földhöz ragadt, nem bűnbe ragadt a tekintetem, hanem állandóan ő hozzá. Dávid Zsoltára ez. Mikor születhetett? Csak arra gondolhatunk, akkor született ez a Zsoltár is, amikor már a rettenetes bűnének a megismerésén és megvallásán keresztül nyert bocsánatot. És átélte, hogy elvette az Úr a bűnei terhét róla, és meghallgatta, hogy egészen most ki engem az én álnokságomból. A 32. meg az 51. Zsoltárokra utalok most néktek. Szemeim állandóan az Úrhoz. Ő hozzá kötődnek. Ő ráfigyelek. Lehet ez? Hát a gyakorlatban annyiszor átéljük, akik hitben járunk is már, hogy újból és újból leveszem a tekintetemet az én Uramról, és leragad a tekintetem, a figyelmem ott, ahol nem kellene. Vagy a bajon, vagy a kísértésen, ennek a világnak a szépségein, az élvezetein. Megigézi a tekintetemet valami. Pedig már, ha Jézus élettem, az ő drága vérén megváltott gyermeke az Istennek, akkor nem kell ennek így lennie. Aztán inkább azt mondjuk, hogy nem kellene. Az Isten igéje azt mutatja meg, hogy nem kell. Mert valami másnak kell lennie szükségszerűen. És akkor itt kell szembesülnünk ezzel a kérdéssel, tényleg az Úré vagyok már? És egyáltalán mire nézek? Mihez kötődik? Kihez kötődik az én figyelmem? A látás az nekünk nagyon sokat jelent. Nem véletlen, hogy arról beszélünk, hogy szempontjaink vannak, nézeteink vannak. És épp a látásunk az, amin keresztül annyira át tud ejteni a lelkünk ős ellensége, aki embergyilkos kezdettől fogva és a hazugság atya, a sátán. Vannak rá technikái. Ma meg aztán már különösen. Vannak módszerei, metodeljái, ahogy Pál apostol figyelmeztet az efezusi levélben, hogy ellenállhassatok. Legyetek erősek az Úrban. Vannak módszerei, vannak technikái. És annyira elszorul a szívünk, amikor látjuk az unokáink nemzedékét, és látjuk, hogy mennyire megigézi, elbűvöli a tekintetüket a képernyő. Okos telefon, tablet, más. De nem csak az övékét, felnőttekét. Annyi mindenre jó a számítógép, jó az okostelefon, jó az internet. Sok mindenre hasznos lehet, de amikor az ördög igézetének, bűvöletének az eszközévé válik, abból félelmetes dolgok jönnek ki, és hadd idézzek most egy cikkből néktek, mielőtt tovább mennénk. A múlt héten jelent meg a Kelet-Magyarországban, ez a cikk, onnét másoltam ki. Szalóki Ági a digitális eszközök káros hatásaira figyelmeztet. Veszélyben vannak gyermekeink. Persze mondhatni, hogy mindig is veszélyben voltak, de ma különösen. A szívvel, lélekkel dolgozó elhivatott pedagógusok is egyre tehetetlenebbek. Azzal a jelenséggel szemben, hogy a bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba korlátokat nem ismerő gyermekek sokasága érkezik. Mert a szülőknek nem volt ideje meg ereje rá, hogy védő korlátokat fölállítsanak, fűzöm hozzá. Riasztóan megnőtt a megkésett beszédfejlődésű, figyelemzavaros és folyamatosan túlingerelt, nyughatatlan kisgyermekek száma. Érzékszerveik hozzászoktak a digitális világ villódzásához. A művésznő felteszi a nyugtalanító kérdést, mi vár felnőttként az agresszíven viselkedő, fantáziatlan, a szabályokat követni képtelen gyermekek sokaságára. És már nem arról van szó, hogy akad két-három problémásabb gyermek, sok esetben a csoport fele küzd ezekkel a nehézségekkel. Gyakran éppen a diplomás, jól szituált szülők gyermekei. Szalóki Ági szerint a gyermekek lelkivilágát és viselkedés mintáit a hipergyors vágású animációs filmek, torz hangon beszélő figurái, az erőszakos gyilkolászós videójátékok, a TikTok videók felszínes világa, a reklámok és megdöbbentő módon a horrorfilmek alakítják. Ő kötelezővé tenné, hogy védőnők vagy mások is szülők, nagyszülők alapos, rendszeres tájékoztatását próbálják megvalósítani. A kisgyermekkori kontrollálatlan televíziózás és kütyűhasználat súlyos következményeiről. Ma itt tartunk. De hát az a fájdalmas történet, hogy annyira földhöz ragadt lehet a mi látásunk, és annyira megkísérthetők vagyunk a szemünkön keresztül. Az ugye nem ma kezdődött, hanem ott az Édenkertben. Mózes első könyve 3. részében olvashatjuk, hogy a kígyó a maga álnokságával. Hogy is kérdőjelezte meg Isten megbízhatóságát, aztán hogy hazudtolta meg Isten szavát, de hogy haltok meg. Hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek. És olyanok lesztek, mint az Isten. Jónak és gonosznak tudói. És bekövetkezett a tragédia. Igen, az ember, az emberiség tragédiája. Az asszony úgy látta, hogy jó az a fa eledelre. Melyik fa? A jó és gonosz tudása fája, amitől Isten az ő védő tilalmával meg akart óvni bennünket. Mert ha Istennél marad az ember, nem kellett volna megismernie a rosszat. Állandóan a jóban lehetett volna és lehettünk volna. És egyszerre csak jónak látja azt, amit Isten megtiltott. És sávítja a szemet. Itt a látás, ugye? És azért is kívánatos, mert okossá tesz. Én akarok okos lenni. Nem más mondja meg nekem. Majd én meghatározom, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Szerintem és nekem. És ma ott vagyunk, hogy teljesen individualizált társadalmak alakulnak ki. Hogy te magad vagy a mércéje mindennek. És a többiek ezt tolerálják, mert ha nem tolerálják, akkor jaj nekik. A sok-sok egyéni kisisten, akinek megvan a maga látása, és ha ő rossznak látja, hogy férfi testbe született, akkor nő akar lenni. Nem lehet. Genetikailag nem lehet. És mégis. És születnek olyan törvények a nyugati világban, hála Istennek, hogy nálunk még ezt megfékezték, amelyek egyszerűen Isten teremtési rendjét írják felül. A biológiát is felülírják. Tehát még nem hívő józan ésszel is be kellene látni, hogy ez őrültség, a gender őrület. De Isten teremtési rendjét írják felül. Azok az emberi törvények, amelyek Isten törvényeit felülírják, bűnös törvények. Isten igéje azt mondja nekünk Péter apostol első levelében, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. de ennek van egy határa. És ezt éppen Péter mondta ki még jóval korábban, amikor meg akarták tiltani nekik Izrael vallási vezetői, hogy Jézust hirdessék. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. És aztán, amikor megverték őket, de még elengedték, örömmel mentek el Péter és János, hogy szenvedhettek az Úr Jézus nevéért. Mi tölti be azóta a világot, hogy ősszüleink megszegték Isten védő tilalmát? János apostol így fogalmazza meg az első levelében. A test kívánsága, jó az a fa eledel, a szemek kívánsága, csábítja a szemet, és ennek a biosznak, ennek a földhöz kötött életkénknek a dicsekvése, a kérkedése. Okossá tesz. Olyanok lesztek, mint az Isten. Hát nem. Csak olyanná lehetett az ember, mint aki elcsábította. És igyekszik, ismerve a bűnös hajlamainkat, a lelkünk ellensége, igyekszik belevonni a bűnbe. Csapdákat állít, hálót vet. Dávidnak is hálót vetett. Majd erre is rátérünk. Az anyagi javak, a kincs, a szépség, a szexualitás, és mi egy agyon szexualizált világban élünk ma már. És ott van például Józsué könyvében Ákán története. Amikor Jerikót, az ítéletre megérett várost Izrael kezébe adta Isten, akkor ott mindent el kellett volna pusztítaniuk, a zsákmányból az aranyat és az ezüstöt pedig beadni az Úr ügyének a szolgálatára. És mit tett Ákán? Megtetszett neki a sineári babiloni köntös, meg az ezüst, meg az arany. Látta, megigézte, elbűvölte a látását, és elrejtette a sátrában. És egy kisvárosnál Izrael vereséget szenvedett. És Józsué kétségbe esve kiáltott az Úrhoz, hogy hát hogy történhetett ez? És az Úr azt válaszolta neki, miért borulsz le? Vétkezett Izrael. Az egyén bűnei az egész közösségre is kihatnak, az egész közösségnek is romlást okoznak. Ha nem hitben járunk, hanem látásban, akkor az az egész közösségre is, a gyülekezet az egyház közösségére is kihat. De jó lenne, ha azt vallhatnánk egyenként és együtt, hogy mi hitben járunk, nem látásban. És aztán szent sorsvetéssel ki kellett deríteni, hogy ki miatt érte vereség Izraelt. És Ákánnak elő kellett jönnie. Józsué ezt mondta neki, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél. Ákán így válaszolt Józsuénak, bizony vétkeztem az Úr Izrael Isten ellen. Megláttam, ugye milyen hangsúlyos, megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam, és elvettem őket. Ott vannak a sátramban, elásva a földbe, az ezüst is alattuk van. És akkor Józsué elküld a sátorhoz, megtalálják. Aztán kiviszik Ákánt és a családját, és mindenét. És az Akor völgyében megkövezték, és aztán elégették őket. A sineári köntössel együtt. Az Ószövetség félelmetesen megmutatja nekünk Isten szent ítéleteit. Sokszor a liturgikus imádságainkban el szoktuk mondani, én csak kárhozatot érdemlek számtalan bűnömért. Ránk szakadt ez már igazán, hogy így van? Vagy úgy járunk, mint egykor a dánszentmiklósi öreg néni, aki amíg tudott, járt az Isten tiszteletre, aztán amikor már nem tudott, elhívtak hozzá házi úrvacsorára, és én bűnbánati ige hirdetést mondtam néki. És akkor megszólalt, hogy tisztelendő úr, ne sértsen meg engem, én mindig tisztán éltem, erkölcsileg ugye, nem volt olyan, mint a többiek. És megdöbbentem, és azt kellett kérdeznem tőle, hogy hát amikor még el tudott jönni az Isten tiszteletre, mi hangzott el ott mindig az úrvacsorához készítő gyónás kérdéseiben? Az első kérdés az, hogy vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? És rá a válasz az, hogy vallom. Hát nem gondolt arra, hogy tényleg így van? Tényleg így van? Te is, én is? Belegondolok a gyermekkorom bűneibe. Aztán mindabba a belső tisztátalanságba, amivel maga elé szorított az Isten. Aztán mindazokba az okkult bűnökbe, babonákba, jóslásokba, mágikus ráolvasásokba, egyebekbe, amikben a családunk is benne volt, meg én személy szerint. Csak azt vallhatom nektek. Én is utálatos voltam az Isten színe előtt. És mégis kellettem neki. Egyszülött fiának a drága vére árán. Te is így kell lesz neki. És másképp nem lehet hozzájönni. Amikor készültem, Isten eszembe juttatta, hogy kicsi gyermekként a nagyszüleim házánál ott laktunk még. A szomszédba eljött a pesti unoka. És volt egy nagyon szép kis játék traktora. Nem műanyag játékok voltak akkor még, ugye. Ez valamikor 1958 körül lehetett, talán 3 éves voltam. És aztán ők elutaztak, a kis traktor meg ott maradt a kerítés közelében a túloldalon. Ilyen görbe karókból készített kerítés volt. És nekem nagyon tetszett az a traktor. És azon mesterkedtem, hogy hogy lehetne azt onnan megszerezni. Nem sikerült. De a gondolati bűn is bűn. Van néhány történet, ami élesen megmaradt benne. Miért? Mert működött a lelki ismerete. De sokan ma már egész kisgyermekként vagy fiatalon megfojtják a saját lelki ismeretüket. Aztán tényleg Dávid történetét is hadd idézzük fel. Amikor már nem ment el ő is, csak a hadait küldte el abba a háborúba, Ammon ellen, Sámuel 2. könyve 11. része. És egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekvhelyéről, délután kelt föl a fekvhelyéről, áll meg az ember, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. Dávid elküldött és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki, Betsabé ez Eliám leánya, a hettita Úriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid és magához vitette őt. Az asszony bement hozzá, ő pedig vele hált, aki éppen az előtt tisztult meg tisztátalanságából. Azután hazament az asszony, de az asszony teherbe esett. Ezért ezt az üzenetet küldte Dávidnak: teherbe estem. És aztán jön ugye Úriásnak a hazahívása, de ő egy álhatatos katona, nem megy haza a feleségéhez, nem lehet ráfogni a gyermeket, hát akkor haljon Úriás is, majd az ellenség keze által Rabbat Ammán ostrománál. Aztán majd megszületik a gyermek, mindenki hallgat, aztán az Úr elküldi Nátán prófétát Dávidhoz. És elmondja neki a példatörténetet a gazdagról, akinek sok állata volt, és elvette a szegény szomszéd egyetlen báránykáját. És Dávidból kirobban a dühös indulat, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. A bárányért pedig 4 annyit kell adnia. A bárány elvételéért nem járt halálbüntetés, de azért, amit Dávid tett, azért halál járt. Isten ószövetségi törvénye szerint. És akkor Nátán kimondja Dávidnak, hogy te vagy az az ember. És sorolja, hogy mi mindent adott neked az Úr, te pedig ezt tetted. A feleségét is elvetted, az életét is elvetetted. És milyen jó, hogy Dávid nem a próféta fejét üttette le, hanem összetörve mondta ki, hogy vétkeztem az Úr ellen. És a szíveket vizsgáló Isten hirdettette Nátán által neki, hogy az Úr is elvette bűnödet, nem halsz meg, de a következmények azok jönnek. És a 4 annyi, Dávid fiainak a halála sorozata, az bekövetkezett. Miért? Mert okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra. Ákán bűnvallása az kényszeredett bűnvallás volt. Ott nem lehetett bűnbocsánatot hirdetni. Dávid őszinte volt. Bűnbocsánatot nyert. És mássá lett annyi minden. Miközben szenvednie kellett a következményeket is. Mert nem mindig veszel minden következményt rólunk az Úr, ha megbocsátotta a bűneinket. De nem lesz semmi örökkévaló következménye a bűneinknek, ha az ő bűnbocsátó kegyelmében élhetünk már. Ideig való következményei lehetnek. Annyira jellemző. Dávidot hogy lehetett megejteni? Annyira jellemző. Az, ami ma körülvesz bennünket, testvérek, amikor az Úr idehozott minket Nyíregyházára, nem sok idő múlva mondtam azt, hogy itt sok nő úgy öltözik, hogy az fölér egy vetkőzéssel. Manapság persze erre azt mondanák, hogy áldozathibáztatás. De tényleg van olyan, hogy aki áldozatul esik mások erőszakosságának, bizony ő maga is részes volt benne. A konfirmandusoknak ezt tanítottam mindig. A 6. parancsolat kapcsán, ugye eltérően számozzuk a középkori kereszténységből eredően a luteri reformáció egyházában, meg a református testvérek másképp számozzák. Ne paráználkodjál, ne légy házasságtörő. Ezt mondhattam el nekik mindig. Őrizd meg magadat tisztán szűzen a leendő házastársad számára. Mert Isten jó rendje az, hogy férfi és nő a házasságban legyenek, testileg, lelkileg egymáséi, életre szólóan. Jézus Krisztus Urunk erről beszél. Amikor a hegyi beszédben idézi a törvényt, megmondatott a régieknek, és ezzel folytatja, én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, nőre, már paráznoságot követett el vele szívében. És akkor mondja ezt a félelmetes mondatot, ha a jobb szemed visz bűnre, vágyd ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjaid közül, mintha egész tested vettetik gyehennára. Aztán ugye ott van a válás kérdése is, amivel elő is állnak a farizeusok, és a Jézus Krisztus válasza az, a ti kemény szívűségetek miatt írta Mózes nektek ezt a parancsolatot a vállólevélről. De kezdettől nem így volt, mert férfivá és nővé teremtette őket az Isten. Ezért az férfi ember elhagyja apját, anyját, és ragaszkodik feleségéhez. És lesznek ketten egy testé, úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test, amit azért az Isten egybeszerkesztett ember, azt el ne válassza. Vegyük a szívünkre. Isten rendje a jó. Ha azt megszegtem, az rossz. Ha a gondolataimban, akkor is rossz. De hát, ha az ember a kívánságai által meg lesz fogva, és az ördög elbűvölheti a tekintetét, és oda ragaszthatja a tekintetét, akkor egyre mélyebb mocsárba süllyed. És egyre különcebb dolgokat képes kitalálni. Ez vesz körül minket. Egyre több perverzitás követel jogot magának. Mert nincs Isten félelem a szemük előtt. Micsoda hálók, micsoda csapdák, micsoda behálózás. Bár csak állandóan az Úrra tekintene már a mi szemünk. Ő hozzá kötődne a figyelmünk. Mert akkor lehet erről vallani, hogy ő szabadítja ki lábamat a csapdából. És lehet könyörögni, könyörülj rajtam, fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. A hívő ember sok tekintetben magányos lesz, egyedül lesz ebben a világban. Kicsi nyáj, ezt mondja az Úr Jézus az övéinek. Nyomorult vagyok, mert rossz egyedül maradni is, de nyomorult vagyok azért is, mert szorongat annyi kísértés, amit egyszerűen elém öntenek, képileg is, videóban is, interneten is. Nyomorult vagyok, ha ott vannak a bűneimnek azok a következményei, amiket Isten nevelésül rajtam hagyott. Sokféle nyomorúság lehet, szorongatottság. Szorítás. Enyhíts szívem szorongását. Lehet kérni. Szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg, lehet az Istent kérni, aki mindent lát. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet. És bocsásd meg minden vétkemet, nem csak egyiket, másikat, hanem mindent. Így szabadít föl az Úr. Mire? Arra, hogy ő rá tekintsek. Hitben ő rá tekintsek. Lássam őt. Az az én atyámnak akarata, mondta az Úr Jézus, hogy aki látja a fiút és hisz benne, annak örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Láss, hited megtartott, mondta vakoknak. A vakon születettet, amikor meggyógyította. És az az ember megvallotta, hogy Jézus tette ezt vele. Egyet tudok, noha vak voltam, most látok. És ezért a farizeusok kiközösítették, kidobták a zsinagógából, mert addigra már elhatározták, hogy aki Jézust messiásnak vallja, az nem maradhat a a zsinagógai közösségben. És akkor találkozott vele Jézus. Hiszel-e te az ember fiában? Addig ő még nem látta Jézust. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Látod őt. És aki veled beszél, ő az. Hiszek, Uram, mondta, és leborulva imádta őt. Mi ezzel a két szemünkkel most nem láthatjuk az Úr Jézust. Majd minden szem meglátja őt dicsőségében. Kikerülhetetlen lesz. De arról van szó, hogy most is meghallhatjuk az ő szavát. És megláthatjuk, hogy kicsoda ő, az Isten báránya. És beszél hozzánk, most is, a töredezett emberi szón keresztül. Látod őt, és aki veled beszél, ő az. Látod már? Kövessük a példáját, a vakon született, de az Úr Jézus által nem csak a vakságától, hanem az üdvösségre szólóan megszabadított embernek. Hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. És ez a törekvés legyen bennünk nap, mint nap. Szemeim az Úrra néznek szüntelen, állandóan. Mert ő szabadítja ki a csapdából, a hálóból lábamat. Ámen. Imádkozzunk. Szabadító Uram, Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te szólsz. Te beszélsz velünk, az esendő emberi szón keresztül is. Teleplezed le, hogy mennyi mindennel meg tud igézni bennünket a lelkünk ellensége, a sátán. Mennyi mindennel el tud bűvölni. Leragasztja a tekintetünket a földi dolgokra, a magunk kívánságaira, élvezetkeresésünkre. Te tudsz igazi látást adni, te tudsz megszabadítani. Te, aki szerettél minket, engem, és önmagadat adtad értünk. Úr Jézus, hadd lássunk a hit látásával téged mindnyájan, és őrizz, hogy le ne vegyük a tekintetünket rólad. És ha mégis levettük, hadd meneküljünk oda hozzád, valódi bűnbánattal. Bocsáss meg, Uram, újíts meg, szabadíts meg. Hála neked és dicsőség, hogy te ezt megteszed. És a te nevedben szabad utunk van a kegyelem trónusához. És tanításod szerint most is így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.